Arról beszélgetünk, hogy átalakul az egyéni vállalkozók adózása, radikálisan még hozzá 2025-től, legalábbis a mostani állás szerint.
Az egyszerűbb lesz a módosítások, igen, egyszerűbb lesz.
A TB bevallás, igen.
Sok minden egyszerűbb lesz, ugyanakkor jelentősen belenyúlnak a kis egyéni vállalkozóknak az életébe, és ami igazából érdekes, hogy erről alig van szó a magyar sajtóban. Visszanéztem, mindenki lehozza a PM-nek a közleményét arról, hogy egyszerűsödik meg néhány apróság kiemelve, ugyanakkor már csütörtök, majd pénteken szemléztük Evszabó Emese cikkét, aki a Magyar Narancsban részletesen megírta, és tegnap lényegében az Enfor volt a másik, aki ezzel foglalkozik, hogy mekkora átalakulás várható, de igazából nem ütött át még a magyar sajtónak az inger küszöbét érdekes módon. Itt van velünk Emese, tehát a Magyar Narancs újságírója a vonalban. Szevasz!
Jó reggelt. Jó reggelt! Egyébként én sem vasalok pólót, csak hogy így zárójában
hozzá. Oké, ez jó kis plusz információ. Szóval, hogy...
Ugye, hogy csak te írtad először, utána meg semmi azóta se, hogy ez hogy nem igazán értjük, hogy
hát
most mi
folyik. Hát ezt nem tudom, ezt a kollégáktól kell megkérdezni, hogy mi alapján szemléznek, vagy mi alapján dolgoznak, nem tudom.
És akkor te hogyan dolgoztál, vagy...
Hát én ugye nagyon régóta foglalkozom adózással, ez egy ilyen furcsa szokásom, hogy meg szoktam nézni az adómódosítókat, és egyszerűen feltűnt, és aztán pedig egyeztettem hozzáértőkkel, és így raktuk össze a lényeget.
De akkor ez most a hivatalosan benyújtott adótörvényi módosítóban van valahol? Mert hogy kommunikációról nem volt kifele semmi.
Igen. Külön részletesen ezt nem kommunikálták, ami azért furcsa, mert hogy idő lenne rá, hiszen az egy nyilvánvaló, hogy 25-től lépne az életbe, tehát nem úgy, mint ahogyan a Kata kinyírása volt, hogy van 3 hetet felkészülni kis túlzással, tehát itt lenne idő akár egyeztetni is az érintettekkel, megnézni, hogy mi történik. Mert ugye, nem tudom, belecsaphatok a lecsóba, hogy igazából...
Csapjál bele, mert ugye...
Miről is beszélünk,
igen. Mert az a lényeg ennek az egésznek, hogy azért nem egy apróság változik itt, és azok, akik ugye a Katából átmentek munkavállalóba, mellette ugye foglalkoztatják magukat, mint egyéni vállalkozókat mellékállásban, ők azért elég fura helyzetbe kerülnek ezzel.
Igen, ugye eddig is az volt, és alapvetően az nem is változik, hogyha valaki főállásban vállalkozik, akkor maga után meg kell fizetni a járulékokat. Ennek szabályai is változnak, ezt nevezhetjük majd egyszerűsítésnek. Ez valóban az lesz. És ami viszont radikális változás lesz, azok a munka mellett, vagy egyéb társadalombiztosítási jogviszony mellett vállalkozók, nekik eddig nem kellett kötelező járulékot fizetni, mert hogy biztosítottak voltak valamilyen módon, jellemzően dolgoztak. Viszont 2025-től nekik is meg kell fizetni a járulékokat, a minimálbér 30%-a után. Ha van bevételük, akkor is, ha nincs, akkor is. Ugye ilyen volt a kis kata, ami ugye a 25 000 forintos kata volt, és amit megszüntettek, és félig meddig talán ez köszön vissza, de itt nem egy fix adóról van szó, és akkor utána soha többet nem kell fizetni semmit, hanem a bevételek után továbbra is fizetni kell a szabályok szerint az adót és a járulékot, de ha nincs semmiféle bevételed, akkor is lesz egy havi minimálbérhez igazodó költség.
Igen. Ez az a bajom ezzel, hogy ezt egyszer már kifizeti. Tehát egyszer már a munka a fő foglalkozása miatt már adózik. Tehát megtörténik ez.
Igen, ez egy nagyon érdekes, ezen én is gondolkodtam, hogy itt igazából akkor milyen plusz járadék oldalon milyen plusz szolgáltatást fog kapni a vállalkozó, hiszen a biztosítotti státusza már megvan, és itt mégis egy kötelező járulékot kell neki fizetni, tehát akkor elvileg ezt ugyanúgy bele kell majd számolni az adóhatóságnak, vagy a társadalombiztosításnak a majdani járadékszolgáltatásba, de erről viszont nem olvastam semmilyen módosítást, hogy ez akkor mennyivel fogja növelni a járadék alapot, mert valóban kellene.
Oké, mit jelent ez pontosan? Itt egy havi fix összegről van szó, ahogy említetted, mint a kiskata esetében. Visszaköszönhet ez a dolog. Ugye ott is be kellett fizetni nyilvánvalóan minden hónapba a megfelelő 25 ezer forintot, vagy mondjuk akár az 50 ezer forintot.
Csak az alá is.
Csak ugye azzal le volt tudva az adózás teljes egészében. Itt most mit kell fizetnie az egyéni vállalkozó, mellékállású egyéni vállalkozónak?
Itt úgy van, hogy éves szinten bizonyos összegig, ez a minimálbérnek az éves minimálbérnek a fele, nem kell semmilyen adót és járulékot fizetni, az e fölötti rész után pedig egy ilyen költségátalányt figyelembe véve kell adózni.
És ez mennyi lesz pontosan?
Ez körülbelül az idén, ez nagyjából olyan 200 ezer forintnál van havi szinten a váltás, tehát egy olyan 180-190 ezer forint havi bevételig nem kell egyáltalán adózni, tehát az adómentes sávon van a vállalkozó, az e fölötti rész után kell esziát, megjárulékokat fizetni.
Tehát akik a...
ehelyett lesz egy fix fizetni van.
Tehát akik átjöttek a katából, és csak viszonylag kevés bevételük volt, havi szinten mondjuk a 180 alatt maradtak, azok lényegében találtak maguknak egy nagyon jó adózási formát, lényegében nem volt adófizetési kötelezettségük, és most ezekre csap le úgymond az állam, hogy akkor nekik, viszont ha nincs semmiféle bevételük, akkor is újra adózniuk kell, hogyha jól értem.
Így van, ez különösen akkor kellemetlen, hogyha mondjuk valakinek csak van valamilyen vállalkozása, ami hát így nem igazán működik, csak az a lényeg, hogy számlaképes legyen, hogyha bármilyen munka beesik, akkor tudjon számlát adni. Hát tud, csak ez havonta neki x ezer forintot fog kerülni.
Mennyi lesz ez az x? Az a minimálbértől függ nyilván?
Ez a minimálbér 30%-a után kell fizetni, és ez az idei minimálbér alapján 22 ezer forint, de értelemszerűen ez mire hatályba lép ez a jogszabály, addigra ez följön.
Ez nőni fog.
Tehát 25
tehát éves szinten ugye ilyen 260 és 300 ezer forint közé tehető majd, ez a plusz teher. De most az a helyzet, hogy egy ilyen vállalkozónak azért vannak még fix terhei. Tehát ugye most nem azt az 5000 forintos teljesen elmebeteg dolgot akarom ide sorolni, ami ugye teljesen mindegy, hanem van itt iparűzési adó, amit be kell fizetni, adott esetben fenn kell tartani egy könyvelőt, ha nem könyvelőt tartasz fel, akkor is valamilyen módon könyvelni kell, tehát hogy ezt vagy a saját munkádba számítod be, vagy kifizetsz valami program. Elnézést, az pont szintén egy fix összeg, akkor ehhez még hozzájön ez az összeg. Tehát kérdés, hogy megéri-e fenntartani egy ilyen vállalkozást, vagy egyáltalán hogyan és mekkora bevételnél éri meg?
Erre volt
igen,
számítás
ez egy
a cikkedben.
Igen. Hát ez egy komoly matek lesz. Az ilyen a havi pár százezer forint bevételt produkáló egyéni vállalkozóknál, ez egy nagyon komoly kérdés lesz, hogy megéri-e.
De évi nem? Nem inkább évi pár százezer?
Nem, havi.
Nem, havi pár százezer forint bevételnél. Tehát ami tényleg ilyen keresett kiegészítő, amikor elmegy a tanár korepetálni, vagy nem tudom én, tolmácskodni megy, vagy ilyesmi. Tehát ami tényleg csak a nem tudom én, a villanyszámlát, meg a rezsit finanszírozzuk ebből a havi szinten, vagy mégsem. Tehát ott ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés lesz. Nyilván, hogyha ez már egy ilyen valódi vállalkozásnak tekinthető dolog, és mondjuk éves szinten ilyen, most csak hasamra jutok, 10 millió forint bevételt kérdezel, ez egy más dolog, ott nőni fog egy valamelyest a terhelés, de az ott nem befolyásolja érdemben a döntéseket. De ezeknél a piciknél igen. És az a baj, hogy nekik nem nagyon lesz választási lehetőségük, mert ha feldobják a vállalkozást, és utána mondjuk az öt esetben megbízási szerződések próbálnak kötni, akkor ez vagy sikerül, vagy nem. Lehet, hogy lesz olyan partner, aki azt mondja, hogy ha nem vagy számlaképes, nem állok vele szóba.
De hogyha köt is vele, akkor azért az úgy ugrik rögtön egy jelentős része az összegnek.
Bizony, igen. Hát arról nem beszélve, hogy a megbízó valószínűleg rá fogja terhelni az őt terhelő szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget is, tehát hogy akkor az még rosszabb pozíciót jelent a mostani vállalkozó számára, meg hát ez az egész egy Szóval ez nem egy annyira gördülékeny és rugalmas rendszer, megbízási szerződéseket kötni folyamatosan.
Tehát akinek mondjuk nincsen havonta bevétele, össze-vissza vannak kisebb számlázandói, ők vannak most akkor ezzel a legnehezebb helyzetbe hozva, mert akkor is fizetnek, hogyha éppen nem számláznak, és amúgy meg nincsen olyan alternatíva, hogy akkor
így van, tudják így ezt. Van, úgyhogy nekik ez nagyon
hát ez a két réteg, lesz, hogy... az egyik az, akinek mondjuk lehet, hogy van fix havi bevétele, de nem olyan sok, tehát pár százezer forint, ami most egy idézőjelben mondtam, de ott ki kell számolni, hogy megéri-e. Amikor már ennél több átmegy egy bizonyos szinten, akkor valószínűleg megéri, mert egy picit nő a teher egész évre számítva, de megéri fenntartani a vállalkozást. Uh-huh. Tehát van egy pont, amit most nem tudunk, nem ismerünk, mert függ attól, hogy milyen lesz a minimálbér, ameddig megéri.
Vitatkoztunk itt Edével arról, hogy mi lehet a háttérben. Ő mondta, hogy hát ez költségvetési ok, meg hogy akkor sarcolni kell a kis vállalkozókat, vagy kényszervállalkozók kell a pénzlóvéra. Na de 2025-től az meg olyan furcsa, hogy eddig azért mindent azonnal szoktak ilyenkor, a katabeszántásra is emlékszünk, hogy ment. Ez olyan furcsa, hogy ez még csak egy jó egy év, bő egy és egy év, három hónap múlva lép életbe. Volt valami indoklás a törvényjavaslatban, hogy miért erre, van szükség erre a változás? Vagy szerinted
annyi, annyi indoklás volt benne, hogy a helyreállítási terv megfelelően kell egyszerűsíteni az egyéni vállalkozók adózását. Kétségtelen, hogy ez a szabályozás ez meglehetősen régi, toldozott, foltozott, valóban reformra szorul, tehát ez megállja a helyét, de hogy a mellékállásban vállalkozóknak az adózását miért kell ennyire átalakítani, az nem volt definiálva, részletesen nem magyarázta meg a tervezet. Itt szerintem, de ez tényleg csak abszolút én gondolom ezt, hogy arról lehet szó, hogy megnézték, hogy túl sok ember van, túl sok olyan vállalkozó van, aki pillanatnyilag nem fizet adót, az adómentes sávot kihasználja, vagy nagyon-nagyon keveset fizet, és egyszerűen nem a bevétel kiesés jelentős ezen az ágon, hanem az a darabszám, aki az egyéni vállalkozói körből pillanatnyilag még az adómentes sávban van, illetve értelmezhető összegű adót még nem fizet be, és akkor jaj, hát akkor.
Itt lehet, itt ezt meg lehet fejni. Mert ugye azt írja a kedves hallgató, hogy ezzel simán kiszűrik a nem működő egyéni vállalkozókat, hát szerintem, na mindegy.
Jó, de miért baj?
Igen.
De
és számlagyár elvéknek off, ezt mondja. Te most számlagyár elvét én nem tudok elképzelni, mert most az adómentes sávig számlagyárkodik? Hát...
Szerintem elvében nincs értelme számlagyárkodni, mert hogy azért erre megvan az úgymond kiépített rendszer a vállalkozói szférában, tehát a betéti társaságok körében. Meg hát akkor lehet számlát gyártani, hogyha áfa köteles vagy állami áfamentes számlagyár, az nem túlságosan értelmezhető. Márpedig itt ez a szabályozás ez azért inkább a kicsikre vonatkozik, akik még az állami mentes sávban vannak.
Uh-huh. Igen. Viszont azért nem a fehéredés irányába hat, azért azt elmondhatjuk, mert hogyha nem lesz értelme föntartani, vagy bizonytalan, hogy föntartsa el egy egyéni vállalkozás, hogyha akkor is fizetsz, hogyha éppen mondjuk hónapokig nem számlázol, és van egy fix éves költséged, és bizonytalan, hogy megérje, ugyanakkor vagy nem tud számlázni, vagy nagyon drága, vagy, tehát más módon ugye, ha megkapod a munkád ellenértékét, akkor ugye akinek elvégezted, az is fizet pluszban, és jóval kevesebb megy a te zsebedbe, hát akkor azért fölmerül a kérdés, hogy nem ismét a zsebbefizetés irányába megy a rendszer.
Igen, igen, fennáll ennek a kockázata, amiközben az látszik, azért az utóbbi években az látszik, már a kata és ezt mutatta, hát, illetve az Eva is ezt mutatta, hogy ezeket a csajokat mindig keverem, aztán a Katáról nem beszélve, hogy itt nem arról van szó, hogy csalni szeretnének, meg számlákat akarnak gyűjtögetni a vállalkozók. Ez valami tök egyszerű dolgot akarnak, mondd meg, mennyit kell fizetni, ha mondtam, befizetem, aztán hagyjuk egymás békén. Tehát valamilyen szinten lehet, hogy ez jön ismét vissza, hogy fizetsz egy kicsi valamit, aztán békén hagynak, de hogy lenne idő ezt normálisan kommunikálni, lenne idő ezt elmagyarázni,
hát
hogy mi a
célja. Hát eddig már megszokta mindenki, hát, aki átment Katából, mostanára belerázódott ebbe a rendszerbe, látja, hogy mikor mit kell fizetni, egyszerű erősödött már az egész szochós sztori is, negyedéves bevallás
hát
lett belőle.
Megcsinálták
az online ANK felületet, tehát egy csomó minden olyasmi lett benne, ami tényleg megkönnyíti az életét ezeknek a vállalkozóknak, és akkor most jön egy ilyen újabb lépés, aminek a, hát a teljes részleteit még szerintem nem ismerjük, mert
Jó, hát akkor az uniós pénzek miatt kellett valamit felmutatni, ennyit látunk, ez a törvényjavaslat, ezt nyilván akkor meg fogja szavazni a parlament, és akkor gondolom még azért változhat, mert ugye még ez odáig eljut, ugye?
Hát meglátjuk, hogy ez mennyire fog változni, azért valószínűleg valami kis társadalmi nyomásnak szükség, vagy társadalmi nyomásra szükség lenne, hogy változzon bármi is, legalábbis hogy a múltbéli tapasztalatok azt mutatják, hogy akkor változtat adó meg egyéb szabályokon a kormányzat, hogyha a társadalom ezt kikényszeríti. Egyelőre nem úgy tűnik, mint hogyha itt ilyen komoly ellenállás lenne.
Hát egyelőre el sem jutott a hír, úgy tűnik.
Igen, majd meglátjuk, hogy mit reagálnak a Vállalkozók Szövetsége, meg a MKIK, meg a BKIK, meg a
könyvelők, a vállalkozói szervezetek sem szólaltak meg. Érdekes egyébként, hogy ekkor a csönd van ezekben. Na jó, biztos lesz
ez. A könyvelők még levegőt kapkodnak, és támogatnak, mert semmi sem teljesen biztos még a javaslatban. Hát meglátjuk.
Jól van, köszi szépen. Hogy elmondtad, nagyon érdekes és fontos információ volt. További szép napot.
Nektek is, sziasztok!
F. Szabó MS-ével, a Magyar Narancs újságírójával beszéltünk, ott is lehet olvasni magyarnarancs.hu, bombaként robbanthatja szét az egyéni vállalkozókat az új adójavaslat, ez a címe a cikknek.